szívére, és úgy történt a dolog, hogy elcsöndesedtem, készültem erre a szolgálatra, azzal a belső nyitottsággal, hogy Uram, mutasd meg nékem, miről kell ma este szólnom. És úgy gondolom, hogy nem magamtól, hanem belülről jött ez a gondolat, hogy ha már hosszú ideje az Új Testamentumban Mózes második könyvét olvasom, prédikáljak valamit a 10 parancsolatról. Igen, mondottam magamba, de ez nagy téma, a 10 parancsolat. Melyikről? A 10 közül. És megint csak azt gondolom, hogy nem magamtól, hanem felülről való vezetés szerint kaptam ezt a gondolatot, hogy az egyik parancsolatról, egy parancsolatról szóljak a 10 parancsolat közül, és pedig ezzel ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Szinte meglepődtem ezen a vezetésen, hogy miért éppen erről? A többi talán fontosabb. És mégis ismételten és ismételten ez szólalt meg bennem, hogy de erről, igenis erről, ma este erről kell szólni. A régi szövegezés szerint, ahogy gyerekkorunkban tanuljuk a 10 parancsolatot, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fölveszed, mert nem hagyja azt, hogy a büntetés nélkül az ő nevét hiába fölveszik. Hát miért kell erről szólni? Aztán jött a következő vezetés, hogy a Róma 2.24 miatt kell erről beszélni. Tudnék a római levél második fejezetének a 24. versében ezt olvassuk. Miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Itt már kezd félelmetessé lenni az ige. Isten nevéről van szó, ugye a parancsod azt mondja, hiába fölnevet az Isten nevét. Pál pedig azt állítja, hogy miattatok káromolják az Isten nevét. Ez döbbenetes dolog. Hát azért káromolják, nyilván, mert rosszul vesszük föl az Isten nevét. Ha jól vennénk föl az Isten nevét, ha jól beszélnénk Istennek, meg Istenről, akkor nem károkolnák az emberek. Tehát itt ez a római ige, ez nem kevesebbet mond, mint azt, hogy a templomos gyülekezet miatt nincs becsülete Istennek a világban. Félelmetes mondat. Akik bemennek a templomba, azok az okai annak, hogy a többiek kimaradtak a templomból, nem mennek be a templomba. Hát ez bizony olyan félelmetes gondolat, hogy talán nem is egy ilyen füllett nyári estére való ige. De hát ma ezt kaptam, és ezt kell elmondani. És hát itt a kérdés azt esélyek, hogy van-e bennünk annyi alázat, hogy meghajolunk Istened, hogy Uram, ha ma ezt üzened, akkor nagyon elcsöndesedek, és nagyon odafigyek, hogy mi itt a baj vele. Mert ez, hogy miattatok káromolják az Isten nevét, a fogányok, a népek, a hitetlenek, ez valami rendszeres mondat. Hát akkor nyilván aktuális számunkra ez, hogy az Isten nevét hiába fölnevet. Ha ilyen gyümölcse van, ha valaki hiába veszi fel, annak a gyümölcse az, hogy káromolják az Isten nevét. Tehát nem közös, nem magánügy, nem az egyháznak a belügye. Még csak nem is a hívőknek a saját privát ügye az, hogy hiába, nem hiába, hát a pult még nem lesz baj. Hát a legnagyobb baj lesz ebből, ha hiába veszük az Isten nevét, mert hitelképtelenné lesz az Isten ügye. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy imádkozni, nem imádkozni, a Ótestamentum igen, Isten nevét fölvenni, számba, számkra venni. Kimondani az Isten nevét. És ha ezt megmondjuk, akkor az egész ügyet ki kell szélesíteni. Ez, hogy az Isten neve, ez nem egyszerűen csak imádságot jelent, vagy ahogyan konfirmáció idején, annak idején tanultuk, rosszul veszi föl az, aki káromkodik, rosszul fejezik föl az Istent, az, aki felületesen esküdőzik. Nem ilyen egyszerű a dolog. Az Isten nevét fölvenni, az valami tágasabb dolgot jelent. Röviden így mondhatnám, hogy az Isten ügyét hordozni. Az Isten ügyét ne hordoz haszontalanul, vagy az Isten kárára. Mert hogyha az én úgy hordozok, úgy viselem, képviselem az Isten ügyét, hogy annak eredménye, hogy károlják az Istent miattam, ahogy én képvisel, akkor valami nagy baj van. Tehát mondom, ki kell szélesíteni az ilyet, nem egyszerűen arról van szó, hogy Isten és nem Isten imádság, káromkodás, esküdözés, hanem az egész belefoglaltatik. Az Isten ügyét ne képviseld rosszul, mert abból káromlás születik. És itt mindegyikünknek szinte-szinte kellene legalább egy 5 percet csöndbe maradni, és úgy körültekinteni, hogy az anyám, a gyerekem, a férjem, a kollégám, a ismerősöm, a rokonságom, hogy is van az én Istennel való hitemmel, tudnak róla, hiszen beszélek időnként róla. Milyen gyümölcse van ennek? Az, hogy én az Isten ügyét képviselem ebben a világban, annak valami mágnesező ereje van, ami odavonja hozzám az embereket, odavonja arra a helyre, ahol én is járok, vagy pedig taszító ereje van, hogy jaj, akkor én azt a helyet elkerülöm, ahol ez az ember jár. Tehát szélesítsük ki ide a dolgot, testvéreim, hogy az Isten nevét hiába fölvenni, az tágasabb fogalmazásban, de a dolog lényegét megőrizve ilyesmit jelent, hogy az Isten ügyét rosszul képviselni. Úgy képviselni, hogy abból nem misszió lesz, hanem demisszió. Elbocsátás, eltávolodás az Istentől. Tehát mondom, nagyon-nagyon megrendítő és komoly a téma, de vajon mi erre a megoldás? Hol van a hiba? És hát ezen mondom, elgondolkozván eljutottam egy nagyon egyszerű, de nagyon fontos és hitem szerint mélységes fölismerésre. Nevezetesen arra, hogy nem olyan egyszerű dolog az, hogy az Isten ügyét jól képviselni. Mert amikor ezt mondom, hogy az Isten ügyét ne képviseljük rosszul ebben a világban, akkor mindjárt arra gondolok, hogy vajon nem vagyok-e képmutató, elég tiszta Isten ismeretem, vagy eléggé helytálló az erkölcsi normák területén. Nem erről van szó, valami sokkal mély, ez is persze benne van. A viselkedésünkkel, az erőszakosságunkkal, a kétfelé beszélésünkkel is botránkozást és káromlást okozhatunk. De a dolgoknak a legmélyére szeretném a testvéremet elvezetni, ahova elmélkedésembe eljutottam. Tudnék, oda jutottam el, testvéreim, hogy magán a Biblián belül is sokféle Isten kép van, és ha én egy rossz Isten képet képviselek, akkor már eleve hiába veszel fel az Isten nevét. Ennyi az egész, de majd ezt szeretnék részletezni. Tehát az a különös, a Biblián belül is különféle Isten képek vannak, és pláne azóta a hívők körében, ahány hívő, annyiféle Isten kép van bennünk. Na most, ha egy rossz Isten kép van bennem, akkor én azt a rossz Isten képet képviselem, és az embereknek érdekes módon van valami titokzatos érzékük, hogy ez nem igaz, az Isten, ha van Isten, akkor az nem olyan. Az emberek általában nem hisznek Istenben, de nagyon pontosan tudják, hogyha volna Isten, milyennek kellene lenni. Tehát amit én mondok, arról pontosan meg tudja állapítani egy ateista is, hogy ha volna, ha van Isten, az biztosan nem olyan, amilyennek ez az ember mondja. Tehát itt van a legmélyebb tartalma ennek a parancsatnak, hogy az Isten nevét hiába fölneved. Mondom, ezt lehet így értelmezni, és én ebben a tágasságban értelmezem, hogy az Isten ügyét képviseld, de az igazi Isten ügyét képviseld. És hogy milyen különbözőségek vannak az Isten képekben, csak két igét olvasok, amit kiegészítették aztán sok egyébben is, de ez a két ige maga is mutatja, hogy tényleg a Biblián belül is, akármilyen botránkoztatóan hangzik ez, vagy furcsán hangzik, a Biblián belül is igenis különböző Isten képek vannak, és nekünk döntenünk kell még a Biblia két felele között is, hogy én melyik Istenben hiszek, és melyiket képviselem. Pontosan a 10 parancsolatról szól az egyik ige, amit most felolvasok. Milyen körülmények között jelent meg a Isten a népnek, és adta Mózesnek a törvényt? Biblia ezt leírja. Mózes második könyve 20. fejezetében találjuk a 10 parancsolatot. Az előtte való fejezetben olvassuk azt, hogy hogyan is történt. És ezt most elolvasom. A harmadik napon virradatkor mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és felállította a hegy tövében. A Sinai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon megrendült. A kürt zengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszél, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sinai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Mózes fölment. Az Úr így szólt Mózeshez, menj le, és intsd meg a népet, hogy ne törjön előre azért, hogy lássa az Urat, mert akkor sokan elesnek közül. Még a papok is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Egy félelmetes lehívás. Mennydörgésben válaszol, mint a kemence úgy füstöl, a hegy meg rászkódik az egész hegy, a papok is vigyázzanak, mert rájuk ront az Isten. Félelmetes ez a leírás, ez az Isten adta Mózes kezébe a kőtáblát, a Biblia leírása szerint, és adta a 10 parancsolatot. És eközben mondotta azt, hogy egyik parancsolatként az Isten nevét hiába fölnevelt. Egyébként aztán még csak úgy röviden összefoglalom az ótestamentumi kijelentés történetet. A proféták elmondották azt, hogy nektek adott Isten egyedül kijelentést az ő valóságáról, áldásként adta néktek, de ti megszentségtelenítettétek az Isten nevét, és ezért kellett 70 esztendőt babiloni fogságot elszenvednetek, mert valóban ez egy döntő fordulat volt ilyen szempontból is a zsidó nép életében, a 70 esztendőt babiloni fogság. Tudnék, azelőtt mondották az Isten nevét, bátran a babiloni fogságból visszajövet, a nép elkezdte nem merni kimondani az Isten nevét. A mai napig is így van a zsidóknál köztudomás, hogy azt a szent nevet, amit kimondunk nyugodtan, a Jahve nevet, nem meri kimondani, az csak a főpapnak szabad egy évben, egyszer jutott. Tehát a babiloni fogság után, hogy úgy mondjam, észre tért a zsidóság, és legalábbis ebben a külsőségben betöltötte ezt a parancsolatot, hogy nem vette ajkára Isten nevét. Tehát persze ennél sokkal többről van szó, mint a száj mozgásáról, egész életvitelről van szó. Na, minden esetre mondom, az egész Ótestamentumban jelentős szerepet játszik ez, Isten kijelentette az ő lényét, nevét, a nép megszentségtelenítette, káromolták Isten nevét miatt, ítélet következett, és azután jött el Jézus Krisztus. És most mondom a másik igét, ahogy Jézus beszél Istenről. Amikor imádkoztok, Ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon állva imádkozni, hogy mutogassák magukat az embereknek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz. Titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokba teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérdétek tőle. Mi tehát így imádkozzatok, mi atyánk, Abba. Nem kell ezt a szót remélem magyarázni, Abba, édesapám, jóapám, kedves apám, amit egyik elkészítésére szokott imádkozni. Itt van a másik gondolat. Ez a másik gondolat azt mondja, hogy az Isten ügye ne legyen az utcasarkon való ügy. Mint ahogy a farizeusok kiálltak és nagy fennhangon az utcák sarkán imádkoztak. Az Isten ügye nagyon szent ügy. Tulajdonképpen Jézus elmondja, hogy jól hogyan kell az Isten ügyét képviselni. Nem minden szíre szóra csak emlegetni, hiába fölvenni az Isten nevét, hanem valami nagyon szent ügy az Isten ügye. És ha az Istennel van dolgod, akkor menj be a legbelsőbb szobába, és csukd magadra az ajtót, és úgy közeledjél Istenhez. Tehát, hogy úgy mondjam, ez az egész, akár a parancsolat maga, hiába felnevet, vagy Jézusnak ez a magyarázata, ez együttvéve valami olyasmit mond, hogy az Isten ügye nem kvantitatív ügy, hanem kvalitatív ügy. Nem mennyiségi ügy, ne szaporítsátok a szót. Ne higgyétek azt, hogy a sok imádság az az Istent leveszi a lábáról. Ne szaporítsátok, ne kvantitatív, ne mennyiségi ügyet csináljatok. Hogy 10 000 ember, 50 000 ember jött össze, és az Istenhez tértek ennyien. Ne számszerű ügy legyen az Isten a számotokra, hanem minőségi ügy. Az életnek nagyon szent pillanata legyen az, amikor kimondod azt, hogy Isten. Na, különös az, hogy az Isten nem akar magának propagandát csinálni. Ne beszéltek rólam annyit. És ennek a párhuzamos része, amikor Jézus megkérdezi, hogy kinek mondotok engem, akkor azt mondja Péter, te vagy a Krisztus, az élőisten fia, akkor megtiltjelek, ne beszéljetek erről. Ez olyan szent dolog, hogy ki volt az a Jézus. Olyan szent dolog, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Ez ne legyen vita tárgya. Ne legyen hétköznap, ne álljatok oda vitázni, hogy de van Isten, de nincs Isten. Én bebizonyítom neked, hogy van Isten. Isten nevét hiába fölnevet, ez most már újabb fogalmazás, azt jelenti, hogy ne beszélj többet az Istenről, mint amennyit átéltél. Nem annyit, amennyit a itt tanórán megtanultál. Van lopott Isten ismeret. Ne fizesd ki az embereket lopott Isten ismerettel. Mert hogyha semmit nem éltél át Istenből, de nagy fölényesen, nagy teológiai doktrinákat adsz az emberek elé, az lopott Isten tisztelet. Hiába veszed fel az Isten nevét. Erre jön az, hogy fogd be a szádat. Nincs hitele annak, hogy Istenről beszélsz. Tehát mondom ezt testvére, hogy ne mondj többet Istenről, mint amennyit megéltél. Ha elmondod az embereknek azt, hogy én hiszek Istenbe, de sajnos messzire kell visszatekinteni, amikor forrón, tüzesen átéltem az Isten jelenlétét. Ha egy ilyen, hogy úgy mondjam, negatív bizonyságtétel, az erősebb lesz a szavad, mint az, hogy én minden reggel kapok igét az Istentől, engem minden üvé az Isten vezet. Mint a fölmérik a különbséget a testvérek. Tehát ne lopott Isten ismeretet mondjunk, hanem a valóságot, amennyit átéltünk. Én még tovább meg is azt mondom, hogy ha valaki merészel így beszélni, becsületesen, hogy én igazából hiszem azt, hogy van Isten, nem tudok róla semmi személyeset. A papom ezt mondja, a másik felekezet papja azt mondja, összezavarodok ebből a sok tanítárból, minden felekezet, más Isten hirdet. De van bennem egy szomjúság. Ha valaki mer a kollégája, de gyereke vagy, akár ilyen odáll, de én tulajdonképpen Isten kereső ember vagyok. Szomjazom az Isten, de nem kaptam még semmit. Ez többet jelent, mint az egy, hogy Szűztől, Szűz Mária, Jézus, Szent Háromság, Predestináció, mint a érzékeny, sokkal-sokkal többet jelent egy becsületes minimalizmus, mint egy lopott maximalizmus. Tehát ez, hogy az Úrnak nevét hiába fölneved, ez számomra ilyesmit jelent, hogy egy becsületes minimalizmus, inkább kevesebbet. Úgy is kiderül rólam, hogy Isten hatások alatt vagyok. Kisugárzik belőle az Isten, hogyha bennem van. Tehát, ha egy kicsit többet beszélek, ez a több beszéd, ez elakasztja az Isten sugárzást, ami különben történnék belőle. Tehát én ilyesmit értek el, hogy az Isten nevét hiába fölneved, ne lopott Isten is belőle beszél. Ne többet mondj, mint amennyit átéltél. Inkább egy kicsit kevesebbet, és kipótolja azt a Szentlélek. Bizonyságot fog tenni a Szentlélek a másikban, hogy ez egy becsületes ember, mert nem akar többet mondani, többet cselekedni, mint amennyien van. És még annyit, testvérek, hogy szerintem ez, hogy Isten nevét hiába fölneved, ez kicsit félreérthető lesz, amit mondok, de akinek van füle hallásra, az, az megérti a jó szándékú igazságot benne. Ez, hogy Isten nevét hiába fölneved, ez ilyesmit is jelent számra, hogy ne erőszakoskodjál az Istennel. Itt jön ki az, hogy milyen Istened van. A sokféle Isten kép közül milyen Istened van, mert amilyen az Istened, olyan az imádságod. Amilyen az Istened, olyan a predikáció nekem, olyan a bizonyságtételed nekem. Tehát itt vagyunk a gyökerinél a dolgoknak. Milyen Istened van, mert amilyened van, olyan az imádkozó életed. Olyan Istened van, akivel sok szó, sok imádság árán lehet csak szót érteni. Olyan Istened van, aki csak sok imádságra hajol oda közel hozzád. Vagy olyan Istened van, én nekem olyan Istenem van, testvérek, akinek a valósága a szeretet. És csak úgy igazi az imádság, én is tudok persze rosszul imádkozni, én is tudok nem egészen hitből imádkozni, hanem kétségbeesésből, kicsinyítőségből, félelemből, mind kalkuláljuk vele, de tudom legalábbis az igazságot. Amikor tiszta pillanataim vannak, amikor tisztán állok Istenet, akkor így állok, hogy szeret. Az az alapállás kettő között, az a viszonyás, hogy Isten szeret. Tehát ha imádkozom, akkor megköszönöm azt, hogy szeret. Elmondom azt, Uram, nem értem, hogy ami most történt, apa, hol van a te szereteted? Megzavarodik a gondolkodásom, de Uram, segíts arra, hogy győzz bennem az a bizonyosság, hogy de ebben is, még mindig, továbbra is a te szereteted van. Tehát akár imádkozom, én ahhoz az Isten imádkozom, aki szeret engem. A szeretetének különféle jeleit adja. Igyekszem megérteni a rosszban is, hogy mit akar a jót megköszönni. És amikor az emberekkel beszélek, akkor is valami módon az Isten szeretete az, amit szeretnék továbbadni az embereknek. Az Isten nevét, az én, mondom, ez a minden az én hitemet való most előttetek. Az Isten nevét akkor nem hiába vesszük, ha a szerető Istenről beszélünk, és ha átsugárzik rajtunk az Isten szeretete. A mai napon volt egy nagyon keserves telefonbeszélgetésem valakivel, akit már 27, szerintem 27-28 évvel ismerek, minden gondját, baját, szenvedését elmondotta 27 évvel, és tényleg sok, nem kell most részletedni, tényleg rengeteg szenvedéssel ment át, és most a legutóbbit valósággal vele sírta a telefonba. Egy agyvizsgálat, egy ilyen réteges agyvizsgálat kimutatta azt, hogy van egy csont kinövés koponyáján belül, ami miatt egyre gyötrelmesebb tünetek mutatkoznak, eltorzul az arca, teste, és hát operálni 20% a túlélési valószínűség a szakorvosok szerint, nem operálni. Szóval iszonyatos volt az előző ismeretében, hogy még ez is, most jön még ez is. És miközben sírt és mondta, kiderült, hogy a férje, akivel hát jól rosszul, inkább rosszul, mint jól volt együtt, csodálatos férfi lett ebben a nyomorúságban. Csodálatos, ahogyan összehozta őket ez, ahogyan ez a férfi beszélt, és itt nem részletűen esett. És megkockáztattam azt, hogy hát talán ebben a nagy rosszban valami ilyesmi van, hogy most végre összetalálkoznak. Most végre igazán társak lesznek. És egyébként azért innen látszik, hogy az a 27, nem tudom hány esztendő, amit hitben töltött el a szegény asszony mindenek mellett, nem volt hiába való, mert ő maga is kezdte mondani, hogy mikor erre tereltem a szót, hogy talán ebben az egész nyomorúságban van valami ajándék, alig mertem ilyen szavakat kimondani. Akkor azt mondta, hogy tényleg talán az is benne van, hogy egy nagyon hiú asszony voltam, tényleg nagyon szép asszony volt, és ma is az. És talán az Úristen megfogott engem most ebben a hiúságomban. És itt van, Szóval elkezdett benne nyiladozni valami, hogy és még ebben is Isten szeretete van. Én nem merek ráprédikálni, de azt tudja róla, hogy ez a meggyőződés, hogy mindenben, minden mögött. Börtön, meg kórház, meg mindenféle volt az életében eddig, és jön, és azért ragaszkodik az ilyen hirdetéseimhez, mert tudja azt, hogy az alap mondani való az, hogy Isten szeretet. És most, amikor halálfélelem, meg mindenféle az új fölismerésnek a rémülete tartja fogságban, úgy kezd nyiladozni a szívem, hogy talán még ebben is valahol Istennek valamiféle fekete papírba csomagolt ajándéka érkezik el hozzám. Na hát testvéreim, valahol itt van ez, hogy az Isten nevét hiába fölnevet. Meggyőződések szerint, aki egy más Istent képvisel, a mennydörgős Istent, a földindulásos Istent, a fenyegetős Istent, az akármilyen fanatikusan, odaadással, áldozatosan, vagy akár logikusan képviseli, az Isten nevét hiába veszi fel, és károvoltatik az Isten nevét. Olyat még én nem hallottam, hogy valaki jól prédikálta Jézus Krisztus, mert Jézusban lett az Isten neve megfoghatóvá. Jézus az Isten neve. Én nem tudom elképzelni, hogy ha valaki a Jézus Krisztus szeretetét, áldozatát jól prédikálja, éli, mondja az embereknek, hogy amiatt káromolnák az Isten. Káromolják az Istent, aki esetleg kározatra predestinál embereket, káromolják az Istent, aki a hívőknek a kis bizalmas körét üdvözíti, az összes többi ember kározatra taszítják, az ilyen Isteneket káromolják. És van igazságú benne. Miattatok káromoltatik, mert nem az igazi Isten kérdezik. Tehát leegyszerűsödik az egész ügy, amiről ma este beszéltem, leegyszerűsödik oda, hogy az Isten ügyét helyesen képviseljük ebben a világban. Ennek előfeltétele, hogy az igazi Isten ügyét képviseljük. Az igazi Isten ügye a szeretet, és ami Isten élményünk van, én azt remélem, hogy végsősorban akármiféle Isten élményünk volt, az végül is az Isten szeretetéről való átélés volt. Hát ezt hirdessük. Ezt köszönjük meg imádságainkban. Ebből kérjük többet, Isten, a te szeretetedből többet. És ezt képviseljük ebben a világban, hogy emberek, az Isten nem akar senkit kározatba taszítani. Kifele édesgeti az embereket a kározatból. Aki ezt az Istent imádja és erőltet bizonyságot, az nem hiába veszi ajkára az Isten nevét. Ilyesmire segítsen minket Isten. Látkozunk.